Nagyon sok szeretettel köszöntjük tehát dr. Kopa Zsolt urat, a Magyar Andrológiai Társaság elnökét, Nemzetközi Andrológiai Akadémiának a tagját, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét. Bár nem Kaposváron született, hanem Pécsen, de törzsgyökeres Somogyinak vallja magát, és nagyon gyakran hazahozza ide a szívemet, hogy itt él. Nagy tiszteletnek örvendő édesapja, Kopa professzor úr, és egyéb családtagok is, após és anyós és feleség. Ide vonza vissza az embert a gyökere, és ez nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadtad előadást. Hit és medicína a ma este előadásnak a címe. Az andrológus az ugyanaz, mint a nőgyógyász, csak férfibe. Következésképpen végig tekintjük nagy etapokban a fogantatástól a halálig az ember élet nagy lépéseit és legfontosabb állomásait, mindezt a hit szemszögéből nézve. Kedves Zsolt, arra kérünk, tartsd meg az előadást. Isten hozott közénk, szeretettel köszöntünk ismét.
Nagyon szépen köszönöm ezt a szeretetteljes bevezetőt, és valóban nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm mindenkinek, akinek része volt ebben, hogy létrejöttett ez az előadás. Mindig nagyon jó érzés visszatérni a gyökerekhez, és különös tekintettel akkor, hogyha mindezt a szakmámról tehetem meg, és hát egy ilyen környezetben, mert a csodálatos templomban tartani előadást, ez azt hiszem mindenkinek nagy megtiszteltetés, számomra pedig különösen is az. Hát akkor induljunk is el, miről fog szólni ez az előadás? A medicináról, az orvoslásról és az orvostudományról, és a hit szerepének, a szerepéről a medicinában, az orvoslásban. Igazából az, hogy egy új élet hogyan kezdődik, azt nem régóta tudjuk. Azt, hogy Isten megteremtette a világot, azt tudjuk, de hogy az új élet hogyan alakul ki, az egy viszonylag friss információ. Tehát Isten megteremtette az embert, az idézet szerint, hogy a saját képmására, Isten képmására teremtette őt. Férfinak és nőnek teremtette őket, és Isten megáldotta őket, és szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez volt az első élőlény, akit megteremtett az Isten, de hogy utána a többi generáció hogyan jön létre, hogyan történik a fogantatás, ezt csak 1875 óta tudjuk. Addig erről senkinek fogalma sem volt. Nagyon meglepő ez a dolog, hiszen ma egy általános iskola alsó tagozatában, ha megkérdezzük, hogy hogyan jön létre a kisgyermek, akkor elmondják, hogy kell hozzá férfi ivarsejt, meg női ivarsejt, és a kettő egyesülés, akkor lesz egy közös kromoszóm állomány, és abból lesz az utód. De mondom, hát ez nem régóta ismeretes. Hogyan is kezdődik akkor tehát ez a földi élet? Hogyan történik a fogantatás? Gondolkodtak ezen már a mi őseink, Krisztus előtt is, 525-től 456-ig élt Aiszkülosz, aki a ókori görögöknél a tragédia atya volt, és az Eumeniszek könyvében ő azt írta, és ez most nem fog tetszeni a hölgyeknek, de akkor ez volt az álláspont, hogy az anya az nem tekinthető szülőnek. Azt mondta, hogy akit szülöttnek hívnak, annak anyja nem szülője, csak dajkája ő az új magnak, az adja, aki nemzi. És mint idegen idegennek ő a sarja törzi, hogyha ezt Isten megengedi. Tehát a férfi volt a nemző, férfit tekintették az élet forrásának, az anya méhet pedig egy egyszerű földnek, ahova a férfi mag beültettetik. Foglalkozott a kérdéssel Arisztotelész is, Krisztus előtt 384-től 322-ig élt, aki még kísérletezett is, és megtermékenyült tyúktojásokat vizsgált, és megfigyelte az embrió fejlődését. És azon tűnődött, hogy vajon az ember is átmehet-e ilyen fejlődési stádiumokon. De azt hitte és le is írta, hogy a gyermek, az embergyermek a férfi magvából alakul ki, és a menstruációs vérben alvad meg, és ebből lesz ő majd magzat. Hasonlóan, mint a tejoltó, a sajtot képez a tejből. Ebből az is következik, hogy az ókori görögöknek volt már sajtjuk, és tejoltó enzimet használtak ahhoz, hogy a tejből sajt legyen. De a fogantatásról még nem tudtak. Aztán 1600 körül jött Angliában William Harvey, aki egy angol orvos volt, és ő pedig azt mondta, hogy ő fedezte fel a szívpumpa funkcióját és a vérkeringést is, és azt mondta, hogy minden emlős élőlény és az ember is az anyai tojásból származik, ami Isten kezében van. És akkor ez volt ugye az óvó omnia, tehát a tojás a mindenek ura, és abból származik minden élőlény. Aztán eljött a 17. század második fele, 1670 Hollandia Delft, Anton van Leeuwenhoek, aki a mellette látható mikroszkópot fedezte föl, és alkotta meg. Ez nem az első mikroszkóp volt a világon, már az ókorban is voltak mikroszkópok. Csak abban az időben, amikor Leeuwenhoek élt, ezek a mikroszkópok 3-10-szeres nagyítást tudtak. Ő pedig szerkesztette egy ilyen mikroszkópot, ami 270-szeres nagyítást tudott elérni. Mindehhez pedig Leeuwenhoekről tudni kell, hogy ő nem orvos volt. Ő posztókereskedő volt, érdekelte a fizika, és azért készített mikroszkópot, hogy a posztóit jobban meg tudja nézni, a minőséget, hogy hogyan tudja jobban eladni az ő árucikkeit. Aztán megnézte egyszer a vizet a mikroszkópjával, és csodálkozott, hogy az áttetsző vízben mennyi minden nyüzsög, amiről nem is látunk, amit nem is látunk, és nem is gondoltunk rá. Aztán megnézte a saját nyálát is, hát azon teljesen meglepődött, hogy abban mi minden van, pedig az is egy áttetsző váladék. Ez a mikroszkóp egyébként ki van állítva a Delfti Orvostudományi Múzeumban. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen félszobányi nagyságú készülék lehet. Ez akkora, mint egy gyufaskatuja. Ekkora az egész. Így tartották a kis nyelénél fogva a kezükben ezt a mikroszkópot. Aztán jött Johann Hamm, egy 5 éves leideni orvostanhallgató, aki tudta azt, hogy Leidentől azért messze volt Delft, hogy van egy 270-szeres nagyítású mikroszkópja Leeuwenhoeknak. És honnan tudta? Fantasztikus a történet, hogy akkor nem volt Facebook, meg Instagram, meg mobiltelefon, meg tévé, meg rádió, de voltak orvosi szaklapok. A 17. század közepén járunk, és a két leghíresebb orvosi szaklap Európában az az angol királyi medicina társaságnak a szaklapja volt, és a francia akadémiájé. És ez a fiú olvasta a szaklapokban Leeuwenhoek írását a vízről és a nyárról, és ő pedig az egyetemen professzorával az akkori népbetegséget, a gonoreát kutatta, és annak kereste volna a kórokozóját. Ezért magával vitt Leeuwenhoekhoz egy gonoreás férfit, és ennek a férfinek a mintájából próbáltak kórokozót keresni, és akkor láttak először hímivarsejtet. 1674-ről van szó. Le is rajzolták, és azt gondolták, hogy van az ivarsejtnek feje, nyaka, teste, farka, és a feje azért van, mert abban kuksol a kis ember, a következő generáció. És akkor a férfi ezt beülteti a nőbe, a nő fölneveli 9 hónapon keresztül, aztán világra hozza, és utána lesz a kis élet. Kérdés elhangzott, hogyan lesz a következő generáció. Hát erre ők azt mondták, hogy benne van a homonkulusznak nevezték el, amit fölfedeztek, mert nem tudták, hogy mit fedeznek föl, kis emberke, homonkulusz, emberkécske. És azt mondták, hogy a homonkuluszban benne ül a kisember, és a kisemberben is van egy homonkulusz. És abban is ül egy kisember. És abban is, és abban is, és abban is. Tehát úgy néz ki az egész, mint egy matriusa baba. És így lesz egyik generáció a másikról, másikból. És ez pontosan passzolt az áteredő bűnnel, hogy ha Ádámtól indulunk el. A bűn benne, az ember, az emberben a bűn, és jön a következő generáció. Őket hívták spermistáknak egyébként a későbbiekben, és volt egy ellencsapat, Reinier de Graaf, ő egy úgy szintén holland tudós volt, ő fedezte fel a petefészket. Ő pedig azt mondta, nyúlban találta meg egyébként, és a nyúlban látott peteérést is, tüsszőrepedést is, de emberben a boncolások során ezt nem találta meg. Ő meg azt mondta, hogy minden a nőből indul, Évából. És a petefészekből. Ők voltak az ovisták, ugye az óvum, a tojás latin szóból eredettetve. Egyébként ez egy filozófiai irányzatot is eredményezett, ez a vita, ez a preformacionizmus, ami azt jelentette, hogy egy olyan teória épült föl, ami megmondta azt, hogy van egy ilyen hipotézisünk, feltételezésünk, hogy a generációk így alakulnak ki, de ez azt is jelenti, magyarra fordítva, hogy a világon nem létezhet legkisebb. Mert ha a legkisebben is van egy még kisebb, akkor nincs legkisebb. Ez pedig nem lehet. És ez a teória alapján tehát fölépítettek egy olyan vázlatrendszert, amivel be lehetett bizonyítani egy hipotézisről, hogy az hamis. Tehát megtudták azt, hogy valamit felfedeztek, de ez biztos, hogy nem így van. Persze sok év telt el, mire rájöttek arra, hogy ez nem így van. Aztán eljött 1770 egy olasz lelkész és tudós, Lazzaro Spallanzani, ő volt az, aki fogott 165 békát, varangyos békát. És a béka fiúkat két csoportra osztotta, az egyik béka fiú csapatra zsírréteget kent a medence tájékra, és egy szűk, szoros alsónadrágot húzott a békákra. Ezzel meggátolta, hogy a békák a nemi váladékukat a nőstényre tudják juttatni. Ezután összeresztette a hímeket a nőstényekkel, utána ellenőrizte az egész kísérletet, és azt találta, hogy az ívás után a nadrágos csapatban nem volt kisbéka, nem volt ebihal. De a nadrágokat lebontva, minden nadrágban volt egy csepp váladék. És a nem nadrágos csoportban, a mesztelen csoportban pedig szaporodtak. Tehát ő volt az első, aki azt mondta, hogy a férfi is és a nő is kell ahhoz, mindkettőnek a váladéka kell ahhoz, hogy itt egy újabb élet születhessék. És akkor miért volt ez az 1800-ig ilyen téma? Hát azért, mert az emberek pontosan tudták, hogy a teremtő az a jó Isten, aki saját képmására megteremtette az embert. Tehát az egyetlen, akinek ereje és tehetsége van teremteni. És el nem tudták képzelni, hogy két emberi lény egy sötét szobában egymáshoz bújva életet teremthet. Mert ezt csak Isten teheti meg, senki más. És azt mondták, hogy Isten alkotott minden szemét, aki valaha élni fog a jövőben, csak ő addig az angyolok között van, aztán egyszer csak megszületik. Tehát mi ennek a következménye, ha ezt lefordítjuk magyarra? 1800-ig az emberiség, hiába voltak nagy gondolkodók, azt mondta, és ez a hitnek az uralma is volt egyben, és az ő igazi hitük is látszik ebből, hogy nem tudták elképzelni, hogy az irgalmas Isten ekkora jogkörrel és ekkora felelősséggel ruházta fel az embert, hogy a következő generáció sorsát a kezébe adta. A teremtésből egy picit adott az embernek jogot és felelősséget. Aztán jött 1875, Oscar Hertwig, ő egy német tudós volt, aki Nápolyban nyaralt, és ott tengeri sünöket fogdosott. És a tengeri sünöket mikroszkóp alatt nézegette. A tengeri sünöknek van egy olyan tulajdonsága, hogy ha mikroszkóp alatt nézzük, akkor áttetsző a petesejtjük. És addig-addig nézegette a tengeri sünök sünlányokat, és fogott egy csepp hímváladékot, és rácseppentette a petesejtre. És ő volt az első a világon, aki meglátta, hogy egy sejt a férfi magból behatol a női magba, és ezek egyé válnak, és utána kezdődik az osztódás. Tehát 1875 óta tudjuk, hogy a folyamat így működik. De addig ez a rögös út volt, amit most itt gyorsan megpróbáltunk áttekinteni. Hát ugye ez a folyamat, és ezt a folyamatot, hogyha részleteiben megnézzük, hogy micsoda enzimatikus dolgok történnek, milyen kromoszómák, gének, örökítő anyag működik itt közre, ebből pontosan már leszűrhetjük a következtetést a fogantatásról, hogy egy ilyen bonyolult és egyben csodás rendszert és precizitást azt nem lehet csinálni. Azt csak teremteni lehet. És ez csak egyetlen egy dolog lehet a háttérben, az, hogy ezt csak Isten tudja létrehozni. Nincs most idő arra, hogy részletekbe belemenjünk, hogy hol tart ma a szaporodás biológia. De azt mindenki tudja, hogy van már ugye mesterséges megtermékenésnek lombik fajtája, aminek óriási erkölcsi kérdései vannak. Éppen ezért a katolikus egyház nem is fogadja el, mint hivatalos eljárást, hiszen szétválasztja a gyermeket a férfi és a nő egységéből, biológiai anyaggá degradálja az emberi lényt, és mindezek mellett nem lehet eldönteni, hogy egy sikeres lombik program az kinek a sikere. A tudományi, a technikái, az orvosi, a biológusi, vagy esetleg a páré. És a legrosszabb pedig az, hogy úgynevezett, nagyon csúnya szó, számfeletti embriók jönnek létre a lombik megtermékenyítés során, amiket lefagyasztanak, és vagy újra felhasználnak, vagy megsemmisítenek, vagy kísérleteznek vele. És az embrió már ugye élet. Tehát ezek azok a dolgok, amik miatt az egyház a lombik eljárást nem tekinti egy üdvözítő jó eljárásnak. Viszont tegyük hozzá, hogy nagyra több lombik gyerek születik, és most jön, amit a KSH, Központi Statisztikai Hivatal két hete adott ki adatsort, amiből az derült ki, hogy 2018-ban, egy év alatt, 41.300-al lettünk kevesebbek Magyarországon. 133.000 ember halt meg, és 88.700 született. 41.300. Ez körülbelül egy baja város, ami egy év alatt törlődik a térképről. Tehát valamilyen szükség azért mégiscsak van itt a születések segítésére, és itt jön be Aquinói Szent Tamás a képbe, és ezen lehet filozofálni és gondolkodni, hogy hogyan lehet a mesterséges megtermékenyítést is talán úgy végezni, hogy az Istennek is tetszővé váljon, hiszen azt is jegyezzük meg, hogy aki így született gyermek, az egyház nem különbözteti meg a többitől. Ugyanolyan gyermeknek tekinti, ugyanolyan jogokkal felruházva, hiszen a gyerek nem tehet róla, hogy ő hogyan született. Tehát mi az a négy kritérium, amit Aquinói Szent Tamás elmondott, hogy cselekvés, maga a tett az morálisan jó kell, hogy legyen. Ez alapfeltétel. A cselekvő szándéka csak a jó következményre irányulhat. A jó következmény az ne a rossz eredményeként jöjjön létre, és a tettel létrehozott jó hatás nagyobb legyen, mint a rossz hatás. Hogy ez könnyebben lehessen ilyen gyorsan megérteni, erre mondok egy példát. Például van egy terrorcsapat, egy terrorista csapat, akik nagyon veszélyesek egy egész országra. És a csapat épít egy bunkert egy iskola alá. Megtalálja az elhárítás a bunkert, és jön a kérdés, meg tudja semmisíteni, megvan hozzá az eszköze. Megteheti-e, hogy lebombázza az iskolát a benne lévő gyerekekkel és tanárokkal együtt, és akkor megszűnik a terrorszervezet, vagy nem teheti meg. Tehát ezért nagyon bonyolult filozófiai kérdés ez, de ez is, mint láthatjuk, a medicínából és a születésből, illetve a fogantatásból indul el. Az élet tehát, mint láttuk, Isten ajándéka, és éppen ezért értékes és szentnek kell tekintenünk. Megszületett az új lény, az új élet, és elindul az életben. Tehát a medicína, az orvostudomány már a fogantatás előtt is sok esetben be kell, hogy kapcsolódjon, hiszen nagyon sok esetben kezelni, operálni kell a nőt vagy a férfit ahhoz, hogy egyáltalán a fogantatás összejöhessen. Végig a terhesség alatt, a várandóság alatt végig kell a medicína, és a születéskor is kell a medicína. És hogy van az élet? Az életről talán egy nagyon rövid egymondatos összefoglaló, a legtalálóbb, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Egy rövid mondatban ott az élet lényege. Mi kell hozzá? Isten, szív, lélek és elme. Na de, mi vagy ki az élet irányítója? Az elme? Az azt jelenti, hogy az agy? Na de akkor mi vagy ki az agy irányítója? Hát, hogy sokat gondolkodunk rajta, rájövünk, hogy tulajdonképpen az élet irányít az a lélek. Na, de a lélek hol van? Hol kapcsolódik a folyamatban? Amerikában lemérték, hogy ha valaki meghal, abban a pillanatban 47 dekával lesz könnyebb. Akkor 47 deka lenne a lélek? És honnan szakad ki ez a lélek? Hát az emberi elme ezt évezredek óta nem tudja megfejteni. Ebből is látszik, hogy itt magasabb történetek vannak, mint az emberi elme. Az élet során a medicínának ugye két dolga van. Egészség, betegség. Megőrizni az egészséget, és ha megtámadta az egészséget a betegség, akkor megpróbálni meggyógyítani a betegséget. Mi az egészség? A magyar nyelvünk csodálatos. Az egészség szóban benne van, hogy az egész, az a részek egysége. Az egészség pedig a részek működésének az egysége. És Isten nélkül ez az egység, ez nem teljes, hanem csak részek működő összessége. Nem is lehet igazából teljes egészségnek nevezni. Mi az ember egyetlen legfontosabb vágya? A boldogság. És a boldogságnak pedig vitathatatlan az egészség alapvető részét képezi. Tehát a betegség legyőzése és az egészség helyreállítása is a boldogságot célozza. Mi a betegség? Az egészség megbomlása magyarán. Korábban azt hitték, hogy ez büntetés, vagy vezeklés. De hát az igazakat is eléri a betegség, úgyhogy ez nem stimmel, valami más lehet ez. Úgyhogy ez nem büntetés, hanem talán inkább próbatétel. Amikor a szervek nem engedelmeskednek a személyiség akaratának. Biztos mindenkinek volt már olyan, hogy porckorongsérv, lumbágó, stb. Amikor fel akarok ülni, és nem tudok. Amikor akarom emelni a lábamat, és nem tudom. Hát erről van szó, csak sok-sok más szervre levetítve a működéseket. Mivel jár ez együtt? Fájdalommal, szenvedéssel, gyengüléssel, elesettséggel és leépüléssel. Ennek a következménye pedig félelem és a kiszolgáltatottság érzése. A betegség kapcsolódik a szenvedéshez. Ilyenkor a környezet általában megértő és sajnálkozó. De nagyon sokszor látunk olyat a medicínában, hogy szemérmesen nem mer közeledni a betegséghez az ember, a hozzátartozó, vagy akár a beteghez nem mer közeledni, mert fél a betegségtől. A szenvedés pedig lehet értékes. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus szenvedésével váltotta meg a világot, és hány olyan szent van, aki imádkozott azért, hogy szenvedhessen. És ebből a szenvedésből lett boldoggá. A betegség és a szenvedés sokszor megtéríti az embereket. Látjuk ezt nap mint nap a klinikán. De hogyha nem is, mindenkit elgondolkodtat. Olyan betegség nincs, ami nem készteti gondolkodásra az embert. Jó irányú fogadalmak születnek, hogy mit fogok másképp tenni, hogyha meggyógyulok. És hát segíti így a lelki tisztulást. De mégis rossz, mert nem egészség. A rossztól pedig óvakodni kell, attól szabadulni kell, és hát erő kell elfogadni ezt a betegséget és a szenvedést, és nagyon nagy erő kell szabadulni is. És ehhez kellnek az orvosok. Eszembe jutott, és az ápolók természetesen, a Szentbeszéd alatt, Voltairetől egy idézet, aki azt mondta, hogy a betegeket a Jóisten gyógyítja. Az orvos addig csak elszórakoztatja őket. Tehát van ebben azért valami kis túlzás, de van ebben valami kis igazság mag is. Ugyanis a súlyos betegség az emberi méltóságot is megtöri, és a beteg ember az gyógyításra szorul, és ápolásra és támogatásra szorul, ez pedig alkalmat ad a szeretet és a szolgálat gyakorlására. Egyszer nagyon-nagyon régen Grácián atya mondta nekem, hogy próbáld meg úgy nézni a beteget, hogy a szenvedőben Jézus arcát tudod felfedezni, akkor biztos, hogy sikeresebb lesz a gyógyítás. Ezt megpróbálván azt kell, hogy mondjam, az elmúlt évtizedek alatt, hogy ez működik. Aztán persze arról is lehet szó, és már hallottam ilyen megközelítését is ennek a kérdésnek, hogyha az ember ilyen házassági válságokban a házastársában próbálja meg Jézus arcát észrevenni, akkor is jobban működik a békülés. Ugye gyógyítás hitből és hittel. Hallottuk itt a mai evangéliumban és Szentbeszédben is, hogy Jézus mindig nyitott volt, és csodákat tett. De nem csak a testet gyógyította, ezt emelted ki, te is itt a Szentbeszédben az egyik gondolatban, hanem mindig a lelket is gyógyította. Sőt, a lélek gyógyulása által mutatta meg a test felépülését nagyon sok esetben. Tehát Jézus megmutatta, hogy a gyógyulás nem kizárólag a testépségnek visszanyerése, hanem bűnbánatot, és az ennél még feljebb álló bűnbocsánatot is elérheti, és az a lélek megújulását jelenti. Emlékezzünk evangéliumi tanításokra, amikor menj, hited meggyógyított téged. Tehát a hitből és a hittel ereje itt is látható. Hát a gyógyítók személyéről is ejtsünk akkor szót, orvosok, ápolók, és mindenki, aki az egészségügyben dolgozik. Jézus a gyógyítást az apostolokra bízta első körben. És azt is elmondta nekik, hogy ne a saját dicsőségetekre tegyétek, hanem a küldetés elvégzésére irányuljatok. Mi jellemezheti a mai gyógyítókat? Mindenképpen elhivatottság, ez vitathatatlan. És hát a képzettség. Erre pedig ugye törekedni kell. És hát talán a gyógyítók valamiféle tehetséget is kaptak ehhez a munkához, és a cél az, hogy ne saját dicsőségre, hanem a küldetés elvégzésére összpontosuljon az ő tevékenységük is. Aztán, hogy ki milyen módon tudja ezt hasznosítani, az más és más, hiszen mindenki a gyógyítók között is ember és gyarló. Meg is lesz az ítélet mindenki fölött biztosan, de ne felejtsük el, hogy nem a mi feladatunk egy egészségügyi szolgáltatót megítélni és elítélni. Meg lesz az majd később. De minden esetre ezeken a pontokon a gyógyítóknak is igyekezni kell. Mik a gyógyító helyek, a kórházak jellemzői? A jó kórház az felkészült. Odaadás jellemzi, az élet őrzésére törekszik. Tisztelettel és humánummal fordul a beteg a fájdalom és a szenvedés felé. Tiszteletben tartja az erkölcsi törvényeket és betartja az erkölcsi törvényeket. És hát mindezt nem a saját dicsőségére. Én is tudom és látom nap mint nap, hogy a betegek és hozzátartozók sokszor ezt úgy érzik, hogy ez nem így van. Még a jó kórházban is. De hát a társadalmi körülmények és a gyógyító emberek esendősége is magyarázza ezeket a néha tényeket. Viszont az is biztos, hogy a beteg-orvos kapcsolat az eleinte mindig nagyon szoros, és akkor jó a történet, hogyha ez végig szoros marad. És ez pedig könnyebb, hogyha a hit köti össze ezt a láncot. Egy idézet Szent Jakabtól. A hitből fakadó imádság megsegít minden beteget, a bűnöknek pedig bocsánatot nyer. Az ima ereje nagyon sokszor bizonyított a történelemben. Gondoljunk csak olyan szentekre, akik felruháztattak a csodás gyógyítás hatalmával. És hát a mai napon is történnek ima hatására csodálatos gyógyulások. Nem is kevés. Ez is elhangzott, ugye, a csodák pedig vannak az utolsó mondatként a Szent Beszédben. És hát ugye, aki volt zarándokhelyen, az tudhatja, hogy a zarándokhelyeken anélkül és felüdül és emelkedik a lélek, hogy gyógyulásért fohászkodna. Még hogyha betegként is zarándokol oda valaki. Ha beteg nem tud imádkozni, akkor a felette elmondott ima is hatásos. Úgyhogy mások is mondhatják ezt az imát. Az orvoslás során a tudomány eredményeit alkalmazzuk, de mégis tudjuk, hogy ehhez valamivel több kell. Boldog Batthyány Stratmann László egymaga is és betegeivel is imádkozott. Nem csak a betegágy mellett, hanem a műtőben és a műtétek előtt is. És tesszük ezt ma is, hittel, meggyőződéssel többen és eredményesen. A múlt hétről szeretnék egy példát most elmondani, amikor egy 23 éves fiatalembert operáltunk, akinek egy daganat volt a heréjében. De úgy tűnt, hogy ez pici ez a daganat, és megpróbáltuk a szervet megmenteni, és mikrosebészeti módszerrel csak a daganatot vettük ki a heréből, ezt azonnal elküldtük szövettani vizsgálatra. Visszatelefonált fél óra után a szövettanász, hogy ketten is megnézték többször, és ez egy nagyon rossz indulatú daganatnak látszik. Kivettük a herét, eltávolítottuk a herét, és hát nagyon drukkoltunk, hogy mielőbb meglegyen a lelet, a végső diagnózis, hogy azonnal el tudjuk kezdeni a kemoterápiát, további műtéteket, besugárzás, stb., ami a szövettannak a függvénye. De mivel elhangzott az a szó, hogy a legrosszabb indulatú daganatra hajaz első nézetre ez a daganat, ezért föl voltunk készülve a legrosszabbakra is. Ez a fiatalember, amikor másnap hazaengedtük, megkérdezte tőlem, hogy most én mit csináljak. Én azt mondtam, hogy imádkozzon. Azt mondta, nem tudok. Mondtam, akkor tanuljon meg. Tegnap jött meg a szövettani eredmény, és jött vissza a beteg. Kérdeztem tőle, hogy sikerült-e imádkozni. Azt mondta, igen, 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 nagyon, sőt, tetszik is. Na akkor nézzük a szövettant, és a végső szövettani eredmény jó indulatú daganatot eredményezett. Úgyhogy nem kell semmiféle további kezelést kapnia. Viszont ugye az is fölmerülénk, hogy meg lehetett volna talán menteni a szervet, de ez már őneki eszébe sem jutott, hanem örült annak, hogy ez a jó hír a vége. Tehát mindenképpen ezek a dolgok valahogyan működnek. Az ima ereje. Van az orvosi szakirodalomban is szó az imáról és az imádságokról. Kettő olyan klinikai vizsgálat van, két nemzetközi klinikai vizsgálat, ami tudományosan is igazolta az ima hatékonyságát. Az egyik az Koreában, Dél-Koreában történt, ahol egy lombik centrumban, az ott lévő nőket két csoportra osztották, az egyik csoportnak mindenkit lefényképeztek. Az egyik csoportnak a fényképét tudtuk nélkül, mai világban azért ezt már az etikai bizottság ugye nem engedné, de tudtuk nélkül, elvitték Amerikába és Ausztráliába egy-egy apácazárdába a fényképeket, és azt mondta, megkérték az ott élő apácákat, hogy ezekért a hölgyekért imádkozzanak, hogy gyermeket tudjanak szülni. És a csoport másik felét meg nem vitték sehova a képeket. És amikor eltelt egy év, megnézték az eredményeket, és azt látták, hogy a terhességi arány és az élve született gyermekek száma az statisztikailag is szignifikánsan magasabb volt abban a csoportban, akikért imádkoztak. A másik vizsgálat Amerikában zajlott, szívbetegek között történt, és itt is azok gyógyultak jobban, akikért imádkoztak. Tehát a szakirodalom is ír az ima erejéről. Igaz, hogy itt sok támadás is éri ezeket a publikációkat, főleg Amerikában, de attól még ezek publikációk, és ha ez meg tudott jelenni, akkor valamiféle tényalapja mindenképpen van. Úgy szintén tehát az ima ereje. Aztán jönnek kemény kérdések, amikor jön a betegség, és az orvos már látja, hogy ebből a betegségből nem lesz gyógyulás. Nagy valószínűséggel. Mit kell ilyenkor tenni? Amikor én egyetemista voltam, akkor még az volt a divat, hogy a betegnek nem mondták el, hogy mi baja van. Egy kicsit változott az idővel ez a kérdés, de ma is föl kell tenni a kérdést, hogy el kell-e titkolni a betegséget, vagy annak várható lefolyását a beteg elől. Jobb-e, ha nem tudja, hogy mi baja van? Jobban bízik-e a gyógyulásban, ha nem tudja, hogy pontosan mi a baj és milyen lefolyás várható? Hát ma már nem. Ma már nem titkoljuk el általában. Persze ez függ az állapottól és az életkortól is. De általában már nem titkoljuk el. Ugyanis a betegnek tudnia kell a várható lefolyást. Hiszen neki fel kell készíteni a családját a nélküle való életre. A nélküle való földi életre. Mert aztán ugye hitünk szerint a végén úgyis mindenki együtt az örök életben majd szerencsés esetben találkozik. Bár erről is hallottam a múltkor egy olyan föltevést, hogy van két nagyon régi rock szám, a Led Zeppelin és az AC/DC együttesnek egy-egy dala. Mi még, ugye látom itt Dér Tamást, azon nőttünk fel annak idején. Az egyik az a Stairway to Heaven, a lépcsősor a mennyországba, a másik meg a Highway to Hell, az országút a pokolba. És a kérdés ugye az, hogy reméljük, hogy ez nem az odairányuló forgalom miatt lett lépcsősor és országút. Mi bízunk abban, hogy ez pont fordítva működik majd. De lényeg az az, hogy a betegnek fel kell készíteni a családját, és önmagát is fel kell készítenie arra, hogy ő most ebből a földi életből elmegy. Persze ügyelnünk kell a reális remény meghagyására mindenki számára. És hát könnyebb ezt az utat bejárni a tapasztalatok szerint a betegek kenetének szentségével, a hívő ima erejével és a feltámadásba vetett reménnyel. Az ápolóknak pedig tisztelettel kell fogadniuk a halált, tiszteletben kell tartani a hozzátartozók gyászát, Szent Ágostoni hittel és reménnyel kell valahogy enyhíteni azt. De a földi életünk véges. És véges az orvosi tudás is. A betegség a végén együtt jár a halállal. Ez pedig a halált, ezt mindenkinek el kell fogadni. Ugyanis ezt nem lehet eltörölni, ezt nem lehet átugrani. Ez mindannyiunkra vár. Itt nem lesz különbség senki között. Tulajdonképpen mitől retten meg az ember a halál gondolatától? A személyiség összeomlásától, a földi élet hátrahagyásától, és a szeretteinek az elvesztésétől. A halál és a gyász, sokszor látni a hozzátartozókat, akik a halálos ágy körül állnak, azt a mélységes gyászt, amiben akkor a hozzátartozók vannak, de nekik is el kell fogadniuk azt, és tudniuk kell azt, hogy Isten a halál pillanatában a haldoklóval van elsődlegesen, és nem pedig a hozzátartozókkal foglalkozik elsősorban. A második vatikáni zsinat pedig kimondta, hogy az emberi lét titka leginkább a halál előtt mutatkozik meg, maga az ember számára. És ez is tapasztalatból született megállapítás. Aztán vannak további kérdések itt a halál körül, hogy mennyire lehet csillapítani ezt a fájdalmat és ezt a szenvedést? Itt jön az eutanázia kérdése a körbe. Hát ügyelni kell arra, hogy a gyógyszerelés ne akadályozza meg az erkölcsi és családi kötelességek teljesíthetőségét. Kitolhatjuk-e mi a halál időpontját? Ezen igyekszünk persze nagyon sokszor, de mennyire tolhatjuk ki a halál időpontját? Mert néha ez azt is jelenti, hogy a haldoklást hosszabbítjuk meg. A feladat pedig megtalálni a helyes utat és a helyes arányt, nem egyszerű. El kell kerülni azokat a beavatkozásokat, amelyek nincsenek arányban a várható eredményekkel, vagy túlzottan megterhelők. Viszont nem hagyhatjuk a halál túlkorai érkezését sem. És hát elősegíteni pedig nem is lehet, és itt pedig az a mondat a döntő, hogy életen és halálon ne ember döntsön. De valahogy ezt az utat persze könnyíteni kell, de a döntést azt nem szabad nekünk fölvállalni és meghozni. Mi tehát a medicína? A medicína latin szó gyógyászatot jelent. De görögül medomai, ápolni, gondozni, és a perzsa nyelvben is a med, az ápol szót jelenti magyarul. Tehát ezekben a régi ókori nyelvekben is a medicína az ilyen közös tőről fakad, és körülbelül ugyanazt jelenti. A lexikon szerint a medicína betegségekkel foglalkozó tudomány, amely a test normál működésében bekövetkezett zavarokat, ezek érzékelhető és kimutató hatásait és tüneteit kezeli, más néven orvostudomány. A medicína a betegségekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján fejlődik. Tehát a medicína, orvostudomány, benne van az orvos, és benne van a tudomány. Akkor beszéljünk egy pár szót a tudományról itt a vége felé. Milyen legyen a tudomány? Mikor jó a tudomány? A tudomány akkor jó, hogyha az életet szolgálja. A legnagyobb baj az, ha a tudomány azt követeli, hogy az élet szolgálja őt. Akkor nagyon nagy baj van. És azt is nagyon sok nagy tudós leírta, hogy ha a hit megjelenik és körbe öleli a tudományt, akkor ez a fordított rendszer nem fordulhat elő. Akkor a tudomány az életet fogja szolgálni. Így viszont a tudomány fejlődése az egyben az élet fejlődését is jelenti. A hit pedig segít tovább lendíteni, és az élet felé terelni a tudományt, hogyha ezt hagyják. És ne felejtsük el, itt is ezt a mondatot, a tudomány változó és véges. De a hit az nem. Hát mi a feladat? Miért fohászkodjunk? Mit kell tennünk? Közösséget kell vállalni a rászorulóval, nem szabad mérlegelni azt, hogy ő megérdemli-e, azt sem szabad mérlegelni, hogy megköszöni-e, csak azt kell mérlegelni, hogy rászorul-e. Kitartani mindenkinek a küldetésben, hivatásként és nem foglalkozásként végezni ezt a munkát. Tisztelni és humánummal kell közelíteni a beteget, a betegséget, a fájdalmat, a szenvedést és a halált. Ismételt idézet. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Szót kell ejteni ebben az egész folyamatban, az életben, a betegségben, a szenvedésben és a halálban a családról. A család szerepe óriási a születésben, az életben, az egészségben, az egészség megőrzésében, a hitben, a betegségekben, a szenvedésben és végül a halálban. És ha megnézzük ezt a sort, akkor megállapíthatjuk itt végső konklúziók egyikeként, hogy mindezek pedig együtt alkotnak igazán értékes földi életet. A család és a családi ima ereje. És ne felejtjük el, hogy ha mi gyógyítók, akik erre esküdtünk, a tudásunk végére értünk, és gyógyulást hozni már nem tudunk, enyhülést még akkor is nyújthatunk. A betegnek biztosítani kell az utolsókig a hite szerinti életét, vagy megtérésének lehetőségét. és erre soha sincs késő, és így tudunk a végén a legnagyobb gyógyító elé járulni, hitünk és reményünk szerint. Köszönöm szépen a megtisztelést.
Nagyon szépen köszönjük. Számomra is nagyon-nagyon érdekes előadás volt végigvinni ezt az egész folyamatot, Zsolt. Nem fantazmagória, de ahogy nem lehetett tudni a középkorban, újkorban, hogy hova fog az orvostudomány fejlődni, van-e valami perspektíva, hogy mi van még vissza? Mi az, amit valószínű meg tud még majd oldani a tudomány? Mi az, ami sose lesz megoldható? Nyilván az élethalál kérdésében, abban nem tudom, hogy lesz előrelépés. Tehát hogy prognosztizálod mondjuk a jövő medicina fejlődését, mondjuk ennek az évszázadok a végéig, vagy utána is?
Jóslásba kéne bocsátkozni. Egy biztos, hogy folyamatos fejlődés van. A medicina folyamatosan fejlődik, fantasztikus műszerek vannak, fantasztikus fejlesztések vannak, a terápiák, a kezelések is fejlődnek. Én inkább azt tudom mondani, hogy amit mi most tudunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, és mi hittel valljuk, hogy ez így van, mert rájöttünk, és a tudomány ezt megmutatta, ezt mondjuk 200 év múlva, ha valaki talán ugyanígy tart erről előadást, ugyanúgy fogja elmondani a történelemben, hogy hát képzeljétek el, ezek még ezt nem tudták. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sok változás történik. Az orvostudomány egyik legnagyobb hiányossága az pont a halál körüli időszak. Ennek kell fejlődni a következőkben nagyon sokat. Most minden terén az orvostudománynak látható a fejlődés, ezen a téren nem látok fejlődést. Tehát itt ugyanott tartunk a halál közeli pillanatok medicinájában, mint hogy tartott a tudomány 50 évvel ezelőtt. Tehát ezen biztos, hogy valamit változtatni kell, és ez biztos, hogy előbb-utóbb meg is fog történni, és hát a többit pedig meglátja majd az utókor.
Nem lehet, hogy azért nem tud választ adni a medicina a halál körüli kérdésekre, mert hogy ez már a kompetenciáján túli. Mert hogy a medicina az az élő ember egészségét van hivatva helyreállítani, de a halál bekövetkezik, az már egy másik tudománynak, egy másik szakterülete. Nem lehet, hogy ezért nem lép előrébb az orvostudomány, mert illegitim határátlépés követne el? Nem tudom, kérdezem.
Könnyen lehetséges. Könnyen el tudom képzelni én is, hogy ez így van.
Voltál már egyébként ilyen halál közeli élményben, vagy beteget ápoltál, vagy voltál így a halál közeli szituációban?
Persze, igen. Bár meg kell mondjam, hogy az én szakmám az ebből a szempontból nagyon szerencsés, hiszen az andrológiában, a férfi gyógyászatban ritkán halnak meg a kezünk között. De ugye, mint előbb andrológus, ahogy én andrológus lettem, előbb urológusnak kellett lennem. Ott azért már előfordul haláleset. De hát össze sem lehet hasonlítani ennek a szakmában lévő halálozási tapasztalatot, például egy idegsebészet, ideggyógyászat, vagy egy onkológiai kezelésekkel. És ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az onkológiai kezelőgárda, főleg a nővérek és ápolók, ők cserélődnek leginkább. Tehát azt nem lehet sokáig bírni, azt a rengeteg halált és halál közül, amit az ember megszeret valakit, próbál segíteni, és akkor elveszti. Azt sose felejtem el az elsőt. Amikor kezem között halt meg egy páciens, az egy nagyon kemény élmény volt, mint hogyha most történt volna, benne van az elmémben. És hát persze vesztettünk el sokakat műtőasztalon, műtétek után. Ezek mind-mind komoly gondolatokat váltanak az emberben. Van egy kis önvád is, hogy hibáztam-e én valamit, vagy hol hibáztam. Azt se felejtem el se, hogy amikor én első éves medikus voltam, akkor vezették be Magyarországon az oxiológiát, tehát az elsősegélytant, mint egyetemi oktatást, és a mentőszolgálat akkori vezetője, Túri Peregrin tanár úr, jött le Budapestről Pécsre az első ilyen előadást megtartani. És az első mondata az volt, hogy kedves kollégák, ez már nagyon tetszett nekünk, hiszen mi elsősök voltunk, és azt mondta, hogy kedves kollégák, minden orvosnak megvan a maga parcellája. Én most megmutatok önöknek egy esetet az én parcellámból. Tehát nem alaptalan az, hogy az ember végignézi és végiggondolja, hogy hibázott-e valamit, és ha hibázott, hol hibázott, hogy ez legközelebb ne fordulhasson elő. De mindenképpen ezek megrázó és maradandó élmények, de együtt járnak ezzel a tudománnyal.
Zsolt, saját szakterületedből Mi az, ami mondjuk prognosztizálható, hogy előrelépés lesz, hogy fejlődés lesz?
A férfi nemzőképesség zavarok gyógyszeres kezelésében kell, hogy fejlődés történjen. A műtéti kezelésben óriási fejlődés történt az elmúlt 10 évben. Az operációs mikroszkóp, ahogy bekerült az andrológiába, az nagyon-nagyon sokat lendített azokon a lehetőségeken, hogy apává válhasson valaki, akinek korábban ez elképzelhetetlen volt. És ugyanez vonatkozik a műszeres diagnosztikára és a laboratóriumi diagnosztikára. Ez a kettő, ez messze elhaladt a férfi meddőség gyógyszeres kezelése mellett. Úgyhogy itt kell a nagy változásnak történnie, hogy legyenek olyan gyógyszerek, amikkel a férfiak nemzőképességét lehet stimulálni, úgy, hogy a spontán fogamzás elérése legyen a cél, hiszen az sokkal egészségesebb bármilyen más rásegítésnél.
Napjainkban nagyon sokat cikkeznek a napró technológiáról, technikáról, mondaná erről valamit, nem biztos, hogy a hívek tudják, hogy ez.
A napró technológiát magunk is végezzük, és végeztük akkor is, amikor nem tudtuk, hogy így hívják. A napró az Amerikából jött, ugye ez egy rövidítés, a natural procreation, az a természetes fogantatásnak a rövidítése, egy ilyen kis mozaik szó. Amerikában találták ki, és nagyon érdekes a történet, hogy miért találták ki, ez lesz majd a vége, a konklúzió. Maga a dolog azt jelenti, hogy ha van egy meddőpár, akkor a nőt is, és a férfit is ki kell vizsgálni, meg kell állapítani, hogy van-e olyan baja, ami a nemzőképességet, vagy a fogamzóképességet befolyásolja, és ha van, akkor azt meg kell gyógyítani. Ez az első része a napró technológiának. De mi ezt tanultuk az egyetemen, hogy ezt kell csinálni. Hát akkor mi ebben az újdonság? És az újdonság az a mai világnak az átka, hogy a lombik megtermékenyítések, azok lehetővé teszik azt, hogy az ember ezeket a lépcsőket átugorja. Tehát van egy meddő pár, aki elmegy az orvoshoz, és hogyha olyan helyre kerül, ahol nem ez a szemlélet van, akkor azt mondják, hogy nem jött össze a várandóság 3 éve, a lombik. És nem történik meg a kivizsgálás, és nem történik meg a kezelés. Tehát a napró technológiának az egyik lényege az az, hogy vissza kell térni a medicina gyökereihez. Meg kell keresni a betegség okát, és ezt meg kell gyógyítani. Ez az egyik rész. A másik rész a napró technológiának pedig az, hogy a napró nem engedi a mesterséges megtermékenyítést, hanem azt mondja, hogy ha ezek után sem jön össze a spontán fogamzás, akkor tessék örökbefogadni gyereket. Mert az örökbefogadott gyermekkel ugyanolyan családot lehet építeni, mint hogyha saját genetikai állományú utód születik. Ez a napró lényege.
Köszönöm szépen. Nem, nincs hozzánőve a kezem ez a mikrofon, tehát hogyha valakinek esetleg van még docens úrhoz kérdése, akkor nyugodtan tegyétek fel. Jó, hát nem... Van kérdés? Oké. Megyek a mikrofonnal.
Köszönöm. Van-e a világban olyan törekvés vagy remény, ami abba az irányba mutat, vagy terelné úgymond vissza az orvostudományt, hogy komplex emberként tekintsen egy betegre egy orvos? Tehát magyarul egy ilyen polihisztor orvostudósok fognak még születni, mint mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőtt?
Nagyon jó a kérdés, de igazából nem a polihisztorsággal és nem a tehetséggel van a baj. Nagyon sok tehetséges ember születik, és van a mai napon is a medicinában, és látjuk az orvostanhallgatók között is, kiemelkedően tehetséges embereket is látunk. Nem lehet már. Ugyanis a tudomány akkorát fejlődött, hogy azt már egy ember a saját tevékenysége nem tudja átölelni. Tehát most egy kicsit sarkítom a dolgot, akkor ma már annyi mindent tudunk, hogy már van balvese specialista, meg jobbvese specialista. Ugye, mert kettő között is óriási különbségek vannak. Én is ismerek olyat, aki a balvesét jobban tudja operálni, mint a jobbvesét, hogy az anatómiai szituáció és a gyakorlatának a függvényében. Tehát ma már az a régi polihisztorság nem működik, mert azt a tudományos ismeretek, meg azt a tárházát egy agy már nem tudja szintetizálni, és nem tud vele lépést tartani, hogy az hogyan változik. Tehát igazából, aki ma egy belgyógyászati osztályt vezet például, vagy egy belgyógyászati klinikának az igazgatója, ő nem érthet a belgyógyászat minden ágához. Mert egyszerűen nincs ideje rá, nincs energiája, és nincs olyan emberi kapacitás, ami ezt a rengeteg új ismeretet mind be tudja fogadni, nyomon tudja követni, használni tudja tapasztalattal. Én ebben látom a magyarázatát annak, hogy ez a kérdés elhangzott.
Ezt csak megerősíteni szeretném, én visszaemlékszem, megboldogult ifjú koromba Balcsi-Zsilinszky utcán sétálván Arató Miklós belgyógyász, hát közismert személyiség volt a városba. És hát egy akkori belgyógyász, mondjuk 40 évvel ezelőtt, 40-45, az gyakorlatilag a nyaktól a medencéig mindenre kompetens volt. Ma a belgyógyászatban van már hematológia, endokrinológia, pulmonológia, gastroenterológia, szívgyógyászat, és akkor még biztos, hogy nem is soroltam fel mindent. Tehát annyira szétesett, és azt hiszem, hogy ahogy a társadalom és ahogy a világunk egyre jobban specializálódik és szétesetté válik, nyilván egyre mélyebben tudunk dolgokat, de ez azt is jelenti, hogy a részletgazdagsággal sokszor tényleg elveszítjük a átfogó képet. Ez sajnos így van.
És még egy szót hadd tegyek hozzá, hogy én szerintem pedig mindez így van jól, mert a beteg így kaphatja meg a legjobb kezelést. Csak persze, ehhez meg kell találni a megfelelő szakembert. Tehát tudni kell azt, hogyha szívgyógyászt keresek, akkor ki az, aki abban a szívgyógyászatban jártas, vagy a szívgyógyászat abban az ágában a legjártasabb, de ezek az emberek megvannak, és innentől, hogyha ha a beteg oda tud kerülni, akkor onnan a legjobb ellátást kaphatja, amit ebben a szituációban ma el lehet képzelni.
Hát azt hiszem, hogy a legjobb előadást hallottuk, amit ebben a témában el lehet képzelni. Nem tudom, van-e még esetleg kérdésetek? Ha nincs, akkor parancsoljon.
Nagyon örülök. Én nem vagyok szakmabeli, nem vagyok orvos, egy egyszerű hívő ember vagyok, és azt látom, járok kórházba látogatni embereket, és azt tapasztalom, hogy akinek hite van, az sokkal, de sokkal könnyebben átviseli a halál előtti dolgokat, mert tudja, hogy hova megy. De hitetlen embereknek szörnyű. Most is találkoztam ilyennel, járok ki mosdósra is, hát sok ismerősöm, meg barátok vannak, meg minden, és hát most éppen egy olyannal kerültem, szóval elképesztő, hogy mennyire rossz azoknak az embereknek, akinek nincs hite.
Hát ugyanezt mondta tanár úr is. Nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy ha nincs több kérdés, akkor megköszönjük Opa Zsoltnak ezt a tényleg fulminás és fantasztikus előadást. Legközelebb októberben találkozunk, mert ez a 10. hónap, ugye? Október 7-e, hát fantasztikus most a professzor úr memóriája, tehát október 7-e, talán még arra is emlékszel, hogy akkor ki a meghívott vendégünk. Azt tudom, hogy a Miklós Bandi az a talán december. Géber Vilmos, így van, aki a hit és nevelésről fog szólni, és a decemberi rendezvunknál dr. Miklós Endre lesz a vendégünk, aki a hit és az igazságszolgáltatása, hit és a jogszolgáltatása fogja megosztani a gondolatait. Nagyon szépen köszönjük. Isten áldjon. És ha megengeded, akkor én egy... Ha megengedett, akkor szeretnélek megáldani téged, mert ez egy olyan, hogy kell elegánsan mondani, szóval én azt hiszem ennél többet adni nem tudok, de ez lehet, hogy nem kevés, és lehet, hogy ez a legtöbb. Isten a mi irgalmas atyánk, aki gyógyító, aki teremtő és aki alkotó, adjon neked bölcsességet, adjon neked belátást, adjon neked értelmet, szakmaiságot, tudást, erőt és hatalmat. Adjon neked küldetéstudatot, hivatástudatot és sikereket, hogy az ő dicsőségét szolgálván gyógyítsd a rád bizottakat, hogy enyhítsd a fájdalmakat, hogy oldd meg a problémákat, amelyekkel hozzád fordulnak. Legyél sikeres emberileg, szakmailag, legyél sikeres az életben, és Isten dicsőségét tükrözze vissza minden tevékenységet, és papi készföltételem által megáldalak, és imáimba foglallak. És papi készföltételem által megjelöllek téged a feltámadt Krisztus szent keresztjének szent jelével, mert ebből fakad számukra minden áldás, hit, erős lelkűség, hűség, kitartás, győzelem. Legyél áldott, legyél szent, és megáldalak az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, most, mindenkor, mindörökkön, örökre. Amen. Köszönjük szépen, Isten áldjon benneteket!